Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Évente átlagosan 10 000 főt fogad a gyöngyösi Szent Bertalan vallás turisztikai központ. Évek óta visszatérő ünnep a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödében a szüreti mulatság. Helytörténeti séták, horgászverseny és tudományos konferencia is lesz a Színva Örökség napok keretében Miskolcon. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Kisújszállásváros önkormányzata augusztus 20-a alkalmából több díjat is átadott. Az egyik díjazottal beszélgetek, dr. Habil Kovács Tiborral, aki 2 cikluson keresztül Kisújszállásváros társadalmi megbízatású alpolgármestere volt. Alpolgármester úr Pro Urbe díjat kapott a várostól. A méltatásban ez áll, hogy városunk, ugye Kisújszállás, városunk fejlődéséért végzett példaértékű munkája, a turisztikai értékeket közvetítő közösségi tevékenysége, több évtizedes, elkötelezett hivatástudattal végzett, tudományos kutató munkája elismeréseként kapta ezt a Pro Urbe díjat, ugye a városért díjat, kitüntetést. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok. Ebben az elmúlt 2 ciklusban mik azok a fejlesztések, amik az ön munkája nyomán eredményeként itt Kisújszálláson megvalósultak, tehát a turisztikai területen is.
Köszönöm szépen a gratulációt, és igen, az én tevékenységem az, ami még kevésbé kézzel fogható, hiszen a fizikai fejlesztésekért azért a főállású alpolgármester a felelős, én inkább azt mondanám, hogy szimbólum analitikus vagyok, aki inkább az elméleti részeket mondjuk úgy, hogy találja ki, vizionálja, és már mások is többen is mondták, hogy én vagyok az álmodó, és az én álmaimat kell lefordítani a valóságra. Az álmok megvannak, azok már papírra vannak vetve, ezeket én leírtam, mondhatom nyugodtan, hogy kellő szerénységgel és alázattal, hogy elkészítettem a város turisztikai stratégiáját, az országban elsőként a város reziliencia stratégiáját, számtalan rendezvényen vettem részt, előadásokat tartottam itthon, tudományos ismeretterjesztőeket, városnézéseket tartottam, publikálok, publikáltam és egyre inkább fogok publikálni Kisújszállásról, illetve a Nagykunságról, erről a különleges belső periférikus rurális régióról, erről a tradicionális kultúrrégióról, úgyhogy valóban az itteni gyakorlati elméleti tevékenység mellett a tudományos tevékenység is nagyon fontos, hogy vigyük be a köztudatba, mert sokszor úgy tűnik, mintha ez az ország csak a Dunától nyugatra létezne, és a Duna-Tisza közvetett, különösen a Tiszától keletre, mintha mi tényleg mindig el lennénk felejtve. És úgy gondolom, hogy ha a magam eszközével tudom, akkor a tudomány területén igyekszem felhívni a figyelmet, hogy milyen sajátos, különleges értékeink vannak itt, hiszen rólunk Ily és Gyula is megmondta, hogy magyarabbak vagyunk a magyaroknál, tehát érdemes ezt a régiót is felfedezni, és még Széchenyi is megírta rólunk, hogy itt időnként tényleg olyan különösen szabadnak érzi az elméjét, és akkor még nem is hivatkoztam Petőfit, aki ugye megmondta, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak. És visszatérve erre, tehát nekem inkább még a tevékenység, ez ami inkább papíron látszik, és én ezt kicsit talán mondjam azt, hogy keserű szájízzal értem meg, illetve értékelem, sokkal több megvalósulhatott volna, de ez mondjuk úgy, hogy nem rajtam múlt a 3 pont, és viszont nagyon bízom az október 1-én hivatalba lépő új polgármester, új városvezetés szemléletváltásában. Úgy gondolom, hogy a turizmus területén, de úgy általában is a városfejlesztés területén egy 179 fokos szemléletváltásra lesz szükség az eddigiekhez képest, mert ugyan vannak alapok, de a városfejlesztés most már fenntartható alapokra kell helyezni. Önálló gazdaságot kell építeni, tehát az nagyon fontos, persze a létező minden forrásra, pályázatokra lőni kell, ezeket meg kell ragadni, de én úgy gondolom, hogy fenntartható város nincsen helyi gazdaság nélkül, és ehhez egy új város kormányzási filozófiára lesz szükség.
Évente átlagosan 10 000 főt fogad a gyöngyösi Szent Bertalan vallás turisztikai központ, ahol többek között időszaki és állandó kiállításokkal várják a látogatókat. Labanc Attillát, a látogatóközpont vezetőjét kérdezzük.
Összefoglalóan, mit jelent ez a vallás turisztikai látogatóközpont?
Már nem csak a kincstárra koncentrálva, bár a kincstár még mindig a úgymond a vezérhajó, de a látogatóközpont alatt így több attrakciós tevékenységbe került, tehát ilyen a templomtorony, ami 19-től igaz átadásától működik. Meg lett nyitva a látogatók felé a Szent Bertalan templom, és a Szent Bertalan másik oldalán, hogy a gyöngyösiek ismerik, a üvegkaliszka alapidárium részt is megnyitottuk a látogatók előtt. Ott nem csak ezt a feltárt kápolnát, ami a 15. századi Szent Anna kápolnának a romjait és alapjait lehet, és egyik pincéjét, ami a 17. században egyébként kriptaként működött, ezt csak így érdekességként mondom el. Nem csak ez működik már ott, hanem itt egy állandó kiállítást csináltunk az 1917-es nagy tűzvészről, és ez is látogatható, vezetéssel is látogatható, tehát muzeológus kolléga, muzeológus történész kolléga, ő tart is ott folyamatosan, tehát ha kell előadásokat, tehát pont a tűzrészről, és ez egy összefoglaló lett így a központ, tehát a központ alá lettek beépítve ezek a attrakciók, és most már egybe tudjuk kínálni, akár csomagként is, tehát most már vannak programcsomagjaink, tehát vezetéssel együtt, különböző foglalkozásokkal, tehát akár történelemórát is tartottak már itt.
Akkor
is
jól értem, hogy akár mely évszakban? Tehát akár mely évszakban,
ez folyamatos, így van, akkor tehát ez évszakos. Folyamatos. Egy bővülésünk van még, tehát a Szent Orbán templomot is megnyitottuk a látogatók felé, de ez csak szezonális, tehát ez csak egy bizonyos időszakban, látogatható is csak csoportok számára egy előre. Tehát ezt sokan nem tudják, ez is egy nagyon szép kis barokk templom, tehát főleg zarándok csoportokat szoktunk oda irányítani, és azt várjuk jobban, tehát ők azért, van egy időszak, amikor elindulnak, tehát most is ebben az időszakban vagyunk, tehát ilyenkor szoktak jönni, hát várjuk is jobban a zarándok csoportokat.
Évek óta visszatérő ünnep a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödében a szüreti mulatság. A kis ovisok dalokat énekelve szőlőfürtökkel vonultak végig az intézmény mellett lévő lakóparkban. A menet közben musttal és pogácsával kínálják a járókelőket az óvoda pedagógusok. Orosz végső Krisztina, az óvoda vezetője elmondta. Fontos számukra, hogy megismertessék a gyermekeket a hagyományokkal, ünnepekkel, így amikor csak tudnak, bekapcsolódnak a város ünnepeibe is. Koleszár Krisztián riportját hallják.
Egy ilyen nyárvégi őszelei visszatérő programja a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödének, a szüreti mulatság. Hogyan áll össze a mai napnak a programja?
Én ezt hagyományosan megrendezzük, a szüreti mulatságot, ugye főleg itt Tokaj-hegy alján. Ez úgy néz ki, hogy a csoportok egész héten készülnek, és a projekt zárásaként rendezzük meg a mulatságot. Egész héten szüreti dalokat, énekeket, mondókákat tanulnak. Készülnek a gyerekek, és ilyenkor ezen a napon pedig megismerkednek a szüreti préssel, bogyóznak, tehát a nap az úgy kezdődik, hogy fent a csoportszobákban a szőlőfürtöket lebogyózzák, majd azt leviszik az udvarra, ahol már elő van készítve számukra a kisprés, és tehát felevenítjük a hagyományát a szüretnek, majd a kis bíró összehívja a csoportokat, és lovaskocsival, cigányprímással vonulunk itt a lakótelep körül.
Tokaj-hegy alján vagyunk. Mennyire ismerősek ezek a szüreti eszközök a gyerekeknek, vagy ilyenkor csodálkoznak rá, vagy azért vannak olyanok, akik tudják, hogy na, ez egy prés.
Igen, tehát vannak, akik ismerik őket, vannak, akik még nem találkoztak vele. Ugye évről évre megrendezzük ezt a hagyományt, úgyhogy a nagy csoportos, középső csoportos gyerekek, ugye ők már ismerik, van, akik otthonról is hoznak be eszközöket, a szülők is nagyon konstruktívan állnak hozzá. Vannak csoportok, ahol pogácsával készül szültek, a szülők pogácsát sütöttek, ugye a szőlőt is a szülőktől kapjuk, úgyhogy ilyen, így áll össze a napunk.
Milyen egyéb ünnep van még esetleg az évben, amire így kifejezetten készülnek, vagy akár városi szinten is belekapcsolódnak?
Adventkor is ugye ott a gyertyagyújtásnál is fellépünk, valamint a tojásfa készítésnél húsvétkor. Az óvónénik egyéb dekorációval is készülnek a városnak, pünköstkor például a pünkösdi kapuval, húsvétkor a nyuszikat mi helyezzük ki a városba, valamint karácsony tájékán is készülünk dekorációval.
Helytörténeti séták, horgászverseny és tudományos konferencia is lesz a harmadik Színva Örökség Napok rendezvényén, amelyet szeptember 21-e és 22-e, illetve szeptember 27-e és 29-e között tartanak meg Miskolcon. A szervezők igyekeznek a színva mentén összefűzni azokat az értékeket, amelyek Miskolcot jellemzik, legyen az kulturális, művészeti vagy tudományos érték. A részletekről Fedor Vilmos, a Színva Örökség Napok alapítója adott tájékoztatást.
Nem csak mi, azt gondolom, sokan vannak, akik évek óta számon kérik azt a városon, hogy miért nem tesz többet annak érdekében, hogy megismerjék az emberek Miskolcot. Nem csak, hogy azoknak kell megismerni, akik máshogy élnek, hanem akik itt élnek. Tehát ennek az egész fesztiválnak a feladata kettős. Egyrészt megmutatni Miskolc valódi igazi értékeit a nagyvilág számára, az ideérkezők számára, ismertételni a város értékeit. Másrészt a miskolciaknak elmondani, hogy egy olyan városban élnek, amelyre joggal lehetnek büszkék. Ez a kettős cél vezet bennünket. Na, vegyük a horgászversenyt. Ezt én már egyszer kipróbáltam a Kocsonya Fesztivál alkalmával, hát olyan 2006-7 körül, amikor is horgászokat hívtam Miskolcra, a legjobb horgászokat, akik fellehetők voltak a közelben, bizonyítsuk be, hogy ez a színva már nem az a színva, amit nem szerettünk, ami mindig koszos volt, szennyezett, és nem élt benne semmi élőlény. És amikor megfogták az első pisztolyokat a belvárosban, akkor mindenki megdöbbent, hogy atyavilág, ez a víz, ez egy másik víz. Ebben halak vannak, és most, ha valaki ott jár és nézi a vizet, akkor rengeteg domolykót lát, csupa olyan halfajt, aminek nagyon magas az oxigén igénye. És hát innen jött az ötlet most is, hogy legyen mindig horgászverseny a színván, és nagyon örülök annak, hogy az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület is beszállt ebbe a programba. Ő a házigazda. Tavaly a Fonoda környékén, tehát az utolsó szakaszon horgáztak a versenyzők, az idén pedig nagy valószínűséggel, nyilván vízhozamtól függ, ezt nem tudjuk befolyásolni, Diósgyőrben lesz, és már lassan betelnek a papírok, mert jelentkeznek nagyon sokan, hogy jönnek horgászni. Én kiemelném a sétákat, mert azért tudni kell, hogy azért ez mégis egy miskolci program. Ez nem olyan, mint a Kocsonya Fesztivál, vagy a Bartók Fesztivál, ami elsősorban ideérkezőknek, külföldieknek is szólt. Én arra gondolok, hogy ez szóljon elsősorban miskolciakról. Ezért vettük elő azt, hogy szóljon rólunk magunkról. Mutassa meg önmagát a város, amire büszke lehet. A sétás során, és a miskolciaknak, de minden ideérkezőnek is szeretnénk megmutatni, hogy milyen értékei vannak a városnak. Két séta lesz, az egyik Lilafüreden, a Peleháztól Herman Otto kedvenc nyaralójától indul, és a Kohászati Múzeumnál végződik, és közben persze két barlang, hotelpalota, az ország legnagyobb vízesése, szóval rengeteg minden, amit megnézünk, és József Attila szobra, Herman Otto szobra, az Óda keletkezésének története. Ezt a két sétát én magam fogom vezetni, és a másik az a Vason lesz, az pedig Herman Otto szobrától indul, az első iskolaépülettől, az 1500-es években már működött iskolától, és ott pedig én úgy hívom, a miskolci házsongárdot szeretném bejárni a vendégeinkkel. Tudnék, az avasi temető olyan embereknek adott végső nyughelyet, akik hihetetlen sokat tettek, nem csak Miskolcért, hanem az országért, és róluk fogok mesélni. Ebben partnerünk a Midmar Kft., el ne felejtsem, és Bodnár Krisztina idegenvezető is segíti ezt a programot. Az egyik 21-én lesz, másik 22-én lesz, az első az Lilafüreden, a második a belvárosban, és megismételjük majd egy héttel később Lilafüreden, még egy sétát teszünk. Ez nagyon fontos része a programnak.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton derült napos, száraz idő várható mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 20-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újabb együttműködési megállapodást kötött az EGRI Egyetem. Átadták a felújított Lubi családi kápolnát Nyírvasváriban. Lemondott mandátumáról Földvári Győző. Ezek mai adásunk témái. Együttműködési megállapodást kötött ma az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, szeretnék majd nemzetközi szintre is kiterjeszteni a kutatást, s ehhez nemzetközi pályázatokat igénybe venni, mely bővebb kutatási portfóliót tesz majd lehetővé.
A Kutatásfejlesztési Központunk keretében zajló munkák elsősorban a szőlő növénynek a telepítéséhez és a szőlő termesztéséhez kapcsolódnak, és itt a sortakarás vonatkozásában folynak kísérletek már évek óta, amit segít az egyetemünk, illetve az ehhez kapcsolódó térinformatikai adatszolgáltatás és monitorozása az egyetemünk feladata. Ez az együttműködés, ez rendkívül sikeres volt eddig is. Most úgy gondoltuk, hogy meg kell pecsételni egy együttműködési aláírással ezt az eddig is sikeres együtt munkálkodást, kutatást, és a jövőben ezt szeretnénk elmélyíteni olyan módon, hogy akár nemzetközi szintre is kiterjeszteni azt a kutatási tevékenységet, és hozzá nemzetközi forrást, EU-s forrást elnyerni a Horizon Europe pályázatok keretében, amely bővebb kutatási portfóliót tesz majd lehetővé kialakítani, és hogy a régió cégeit, vállalkozásait, borászait még nagyobb mértékben tudjuk ezáltal kiszolgálni, hiszen az egyetemnek ez egy fontos küldetése, hogy olyan tudásközpontként működjön a régióban, ne csak önmagáért legyen, hanem a tudását azt meg tudja osztani.
Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezetője megtisztelőnek tartja, hogy immár hivatalossá tették a közös kutatást és tudományos együttműködést, amit évek óta végeznek.
A szőlősor köztakarás az egyik olyan téma, amiben elkezdtünk dolgozni, és a kölyüktetői dűlőkön az egyetem munkatársaival tudjuk ezeket a kísérleteket végezni. Biológiai sokféleséget felvételezünk, nem csak a növények megtelepedése kapcsán, hanem a beporzók, a hasznos élő szervezetek, és természetesen a kártevők, a növénytermesztés szempontjából kártevő élőlények monitorozásával is, és talajvizsgálatokkal egészítjük ezt ki, hiszen az egész kísérletnek a célja az, hogy javítsuk a szőlőültetvény rugalmas ellenálló képességét, ezt rezilienciának szokták idegen szóval hívni, amire így a klímaváltozás tükrében egyre nagyobb szükség van. Elkezdtünk most idén először távérzékelési digitális technológiákkal is dolgozni, ez drónos felvételek készítését jelenti, ahol nem csak a látható fénytartományban, hanem egy úgynevezett multispektrális kamerával, a közeli infravörös fénytartományban is monitorozzuk ezeket a különböző talajkezeléseket, nem csak a sorközgyepesítést, hanem a különböző kertészeti kultúrákban más talajtakarásokat, így például komposztmulcs terítést, vagy akár az agroszövetes földterítést is, talajtakarást is, és ez is egy olyan új irány, amit tovább szeretnénk fejleszteni, illetve a jövőben reméljük, hogy más európai uniós kutatási pályázatokban is nyílik lehetőség, akár talajbiológia terén is újabb kutatásokra.
Átadták a felújított Lubi családi kápolnát Nyírvasváriban. A barokk épületet teljes egészében rekonstruálták. A homlokzat és a tető felújítása mellett az elektromos hálózatot is korszerűsítették, a szentélyben látható különleges freskókat pedig restaurálták. A fejlesztés több mint 70 millió forintos terület- és településfejlesztési operatív pályázat segítségével kivitelezték. A részletekről Hornyák János polgármestert hallják.
Toppos forrásból készítettük el, körülbelül 72 millió forint körüli összeget fordítottunk rá. Itt a településen ennek a kis kápolnának az a jelentősége, hogy a Lubi családnak volt mellette egy kastélya, és úgy keveredett ki ebből a kis templomocska, hiszen itt volt nekik a temetkezési helyük egy kis kápolna szerűségben, amiben már most átszállították az elhunytakat a nagy arba. Összekapcsolódik a két dolog.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Nyírség turisztikai program keretében 15 célt fogalmaztunk meg itt a választókerületben. Ebből a 15 program elemből, inkább így fogalmaznék, 10 valósult meg. Ebből 7 templomfelújítás történt meg, a görögkatolikusok, reformátusok, és most pedig láthattuk, a római katolikusok is magas színvonalon újították fel a templomaikat.
Végül Palánki Ferenc megyés püspököt hallják.
A kutatások nem mutattak freskókat, tehát ott a fehérre meszelt fal az műemléki előírások szerint az fehér marad, tehát oda nem lehet akármit festeni, főleg így, egy ilyen régi barokk kápolnában, ahol tényleg nagyon szép, csodátra méltó freskók vannak, ott nem lehet most a 21. századi művészeknek, mert akkor keveredés lenne. Tehát ezt nyilván a műemlékvédelem ezt előírja. Ha találtak volna, akkor persze folytattuk volna. No most ezek sincsenek még készen, tehát még a restaurálás fog folytatódni a szentélyben lévő freskóknak a felújítása, de ez még hát forrásigény, úgyhogy sokba kerül, és ezt most egyelőre még nem tudjuk, de már most érdemes megnézni, megcsodálni, mert tényleg nagyon szép és különleges maga az ábrázolás.
Lemondott mandátumáról Földvári Győző, intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok, a Civil Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője. Döntését sajtótájékoztató keretében ismertette ma az EGRI Városháza előtt, és elmondta, visszavonul a közéleti tevékenységtől is.
A Civil Közéleti Egyesület listáján polgármester úr az első helyen, én a második helyen szerepelek. Polgármester úr lemondott, tehát az ő nem veszte át a mandátumát, tehát én következem, és én is lemondok a mandátumomról, és majd aki utána következik a sorban, ő fogja azt a mandátumot átvenni, és gyakorolni mindazokat a képviselői jogokat és kötelességet, amelyet a Civil Közéleti Egyesület megbízott vele.
Miért hozta meg ezt a döntést?
Én a 10 évet töltöttem el. Én a magánszférából jöttem. Az én cégeim eddig is működtek, dolgoztak. Első 5 évemet ellenzéki képviselőként vittem végig, az utolsó 5 évet pedig már ugye kormányon hatalmon voltunk. Itt tanácsnokként is dolgoztam. Tehát első időszakban a gazdasági ügyeket felügyeltem, és a későbbiekben pedig az intézményügyeket. Hát ez 13 intézményről beszélünk, tehát a Gárdonyigit, a Színháztól, az Egriváriig, a Bölcsödék Kovótákig, tehát sorolhatom. Nem kis feladat és nem kis teher volt ez. Ez rengeteg időt elvett nekem. Tehát át kellett szervezni a privát szférámat teljes mértékben, és 10 év hosszú idő, és úgy döntöttem, gondoltam, hogy jó, vannak fiatalok. Jöjjenek, hát a többet tudnak tenni, jobbat tudnak tenni, de visszamegyek a civil szférába, ahol tevékenykedem a továbbiakban is.
Szeptember 30-ig szól a mandátum, addig és azután hogyan fognak történni itt a feladatellátások?
Szeptember 30-ig ellátom a feladataimat, elsőjétől már ugye nincs mandátumom. Úgy tudom, hogy a új közülés 3-án alakul meg, tehát innentől már én nekem nem beleszólásom, ugye nincs az új közülésben minden olyan dologról, ami fontos, mert ugye az én tanácsnoki megbízatásomat is a közüléstől kaptam. Tehát a közülésnek tartoztam elszámoláson és felelősséggel ebben a munkakörben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az ima megnyitja az utat a fény előtt a legsűrűbb sötétségben is. Uram, segíts meg engem! Ez utat tör, megnyitja az utat, fogalmazott Ferenc pápa a közösségi médiában. A Hungary Helps Magyarország segítprogram támogatásával Magyarországon tanuló, üldözött vagy válságövezetekből származó keresztény fiatalok a magyarok iránt érzett hálájuk kifejezéseképpen önkénteskedve vesznek részt a gátakon az árvízi védekezésben, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán bejegyzése szerint Magyarország elsőként indított állami programot a világban üldöztetést vagy súlyos nélkülözést szenvedő keresztények megsegítésére. A Hungary Helps program keretében több mint 2 millió szenvedő emberhez juttattuk el a magyar emberek támogatását, írta, hozzátette. Az ösztöndíjprogram keresztény fiataloknak elnevezésű programjuk keretében több száz válságövezetből származó keresztény fiatalnak teszik lehetővé, hogy Magyarországon tanuljanak, és tudásukkal hazatérve megerősítsék közösségeiket. Erdei úton lehet csak eljutni a Máltai Szeretett Szolgálat Pilismaróti Idősek Otthonához, amely a dunai árvíz miatt közúton megközelíthetetlenné vált. Az intézményben tartózkodó 100 lakó biztonságban van, ellátásuk megoldott, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a távirati irodával. Közleményük szerint a létesítményt a Pilisi Parkerdő által az áradás idejére megnyitott Erdei úton lehet megközelíteni. Szerda délutántól így jutnak be a műszakba érkező dolgozók. A Máltai Szeretett Szolgálat hétfő óta készült arra, hogy a vízszint emelkedése miatt az épülethez vezető útszakaszt le kell majd zárni. A raktárkészleteket feltöltötték, és az ápolók, takarítók és a konyhán dolgozók beosztását is ennek megfelelően állították össze, írták. A katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel veszélyhelyzeti keretéből. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek az árvízi védekezés és kármentés támogatására. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent. A karitász.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját hallják.
A Katolikus Karitász vett részt az árvízi védekezésben, illetve mentési munkálatokban. A Győri Egyházmegyei Karitásszal együtt Szigetközben kialakítottunk egy bázist, ahonnan a szigetközi falvakba járva tudunk segíteni, illetve felajánlani a segítségünket. Az önkormányzatokkal, a katasztrófavédelemmel, illetve a vízügyi hatóságokkal szoros együttműködésbe végezzük mi is a munkát, együtt a település lakóival. Fakadó vizek, a feltörő buzgárok, illetve csurgások megakadályozásában jelentős tevékenységet kell most kifejteni. A vízügyi hatóságok védik, illetve felügyelik a gátakat, illetve közvetlenül a gát melletti részeket, szorítógátokat, és ha segítséget kérnek, akkor rendelkezésükre tudunk állni. Nagyon sok, több száz homokzsákot, vagy talán 1000 homokzsákot is megtöltöttünk már, és ezeket, ha szükséges, akkor szállítjuk a megadott helyekre. Tudom segíteni még abban, hogy az itt dolgozó embereknek ivóvizet biztosítsunk, illetve szükség esetén szendvicseket vagy hideg élelmet. Erre azonban még nem volt szükség. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az összefogás a települések között is, és a településen belül is, és a polgármester hívó szavára nagyon sokan jönnek önkéntes munkával segíteni a védekezést. Nagyon sok önkéntes felajánlotta a segítségét, és ezt hálásan köszönjük is. Jelen pillanatban még megoldható a helyi lakossággal, de akár anyagilag is hozzá lehet járulni a védekezéshez a Katolikus Karitas 1356-os adományvonalával, illetve közvetlen a számlaszámon, amely a honlapon elérhető 2024 árvíz megjelöléssel. A Katolikus Karitas 10 millió forintot különített el arra, hogy szükség esetén bármilyen eszközök beszerzésében rendelkezésre álljon ez az összeg, és biztosítani tudjuk a hatékony védekezést.
Több településen is bekapcsolódott az árvízi védekezésbe az ökumenikus segélyszervezet. Önkénteseik többek között homokzsákokat készítenek a gátak építéséhez, élelemmel és innivalóval látják el a gátakon dolgozókat, illetve a helyben szükséges logisztikai feladatokban segítenek. Továbbra is várják a felajánlásokat a rendkívüli gyűjtésre a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal, vagy a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával segíthetünk. Az idei tanévtől a Komplex Alapprogram bázis intézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Az oktatási intézményben immár 6 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez az idei tanévtől egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a Komplex Alapprogram munkaközösség vezetőjét kérdezzük.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a Komplex Alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszerességgel jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a Komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevünkben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve, bele vannak építve. A tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz.
Ugye a iskolának a delegáció tegnap járt Egerbe egy kapos rendezvényen, egy nyitón talán. Mivel lesz másabb ez a tanév, vagy mivel változik?
Hát nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, most, amint tegnap részt vettünk az Eszterházy Károly Egyetem 10 termében, ez tulajdonképpen egy partneriskolai találkozó volt, amire nagy örömünkre és büszkeségünkre szolgált, hogy meghívták a mi intézményünket is. Itt tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk, tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a komplex alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
A Vévitányi Kálvária dombon ma keresztutat végeznek 15 órától. Utána 16 órától Szent Mise lesz a Vévitányi Szent Anna templomban. Szeretettel várják a híveket. Tégy jót! Ezzel a mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a Cselekvő Szeretet jegyében. Azóta minden évben őszelején életre hívják a programot. Idén, szeptember 23-án, hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várják a véradókat, s minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek. Az elmúlt esztendőben rekordszámú jelentkező 65 fő vállalkozott az önzetlen segítségnyújtásra. A szervezők bíznak abba, hogy idén is hasonlóan alakul a program. Az esemény a Magyar Vörös Kereszt és a területi vérellátó segítségével az érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Egésznapos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében Egerben, szeptember 26-án csütörtökön, 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit! Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő Magyar Kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással térjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát október 5-én ünnepeljük. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az ünnepi eseményre. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Szakad a kék, szalad az ég, szabad-e égre kelni, énekelni még? Szabad a tánc, tiéd a szaladó felhő, homlokán a ránc. Szabad a csók, szalad a szakadó égnek, hálóján a pók. Szalad a ló, szabad a szívem és száll a hó. Mi mindent hoznék ölben, egy karmos kis cicát. Reggelit együtt ennénk, a felhők még lilák. A napnak lágytojását egy kanál feltörné, pamplonunk összegyűrve nagy fehér felhővé. Kiad a szaladó felő homlokán a ránc. Szabad a csók, szalad a szakadó égnek hálóján a pók. Szalad a ló, és szakad a szívem, és szalad a tudod mit? Visszaadnék pár könyvet és ruhát. Én hozzám egy sem illik, de mind jó lesz rád. Csak egyet tartalék meg, egy tulpárnát talán, mert együtt utaztam veled puhábbig oldalán. Még hogy minden fáj, de még téves utáj, kevén felszínén, egy felhő ring velünk, még ezt is elhinném. Lebuktam vízfürdőbe, búvár voltam én. Még ma is úszik bennem felhők közt a felnőtt. Ott lenne a víz alatt minden az enyém. Gyermekként a hajamban ragadtak a felnőtt. Lebuktam vízfürdőbe, búvár voltam én. Még ma is úszik bennem felhők közt a felnőtt. Ott lenne a víz alatt minden az enyém.
Néha eltűnnék, hol senki se figyel, nem törődnék mással, hiszen van, ami nem, hogy el. Mindig is itt van nálam, minden hangját elhiszem, de csak a zene kell nekem. Néha nem hallom, mi történik kívül, nem az én világom. Mit ennem kell, az forró, vagy kihűl, én már nem bánom.
A régió sportja.
Idén Kazaksztán ad otthont a grappling világbajnokságnak, amelyen részt vesz a miskolci Ferenci Gábor is. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. Lövészet, íjászat, küzdősportok, ezek szerepeltek az Újfehértói Honvédelmi Sportszövetség által idén is támogatott honvédelmi táborban. Folyamatosan készül a bajnokságra az MB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az idei évben Kazaksztán ad otthont a grappling világbajnokságnak. Az október 7-e és 12-e között megrendezendő eseményen a miskolci Ferenci Gábor is részt vesz a Masters mezőnyben. Óriási öröm és egyben megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem a sportág világbajnokságán, köszönhetően annak, hogy az idei évben a válogatott kerettagja lettem. Az indulási lehetőség kivívásával, illetve azzal, hogy sikerült a részvételhez szükséges anyagiakat előteremteni, elértem egy fontos célomat, amelyet évekkel korábban tűztem ki magam elé, fogalmazott Ferenci Gábor. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából a elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy ide jött egy sikeredző, és a Mérgai Laci barátunk, aki Balkányból, a megyei másodosztályból MB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az MB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye MB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe a csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Obsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületek enélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most ezzel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
Most pedig Opsitos Norbertet, a Balkányese elnökét hallják.
Nehéz volt a csapatnak is, a csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonyt ápolunk a szakolyi vezetéssel, de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket még Szakolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz, és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat.
Lövészet, íjászat, küzdősportok. Sok más mellett ezekkel ismerkedhettek meg mélyrehatóan azok a gyerekek, akik részt vettek a Honvédelmi Sportszövetség által is támogatott honvédelmi táborban Újfehértón. Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Sportszövetség elnökét hallják.
Azzal a céllal hoztuk létre 2017-ben a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy segítsen abban a nevelési folyamatban, hogy a fiataljainkat haza szeretetre neveljük. Ez a legfontosabb dolog, hiszen a belülről jövő érzés kialakul a szívünkben egy olyan törvény, amely a hazát védelmező törvény, és hogyha baj van, bármilyen veszély, bármilyen támadás éri hazánkat, akkor lesznek mindig olyan fiatalok, akik egyébként odaállnak és megvédik azt az értéket, amit a szüleink, nagyszüleink, őseink létrehoztak itt a Kárpát-medencében. Tehát a nevelési szerepkör a legfontosabb, és nyilván a neveléshez párosul olyan tartalmi, technikai tudás, amely a honvédelmi sportokon keresztül valósulhat meg. Tehát alapvetően lövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a fölkarolása, és a honvédelmi sportközpontok kiépítése, egy országos hálózattá való fejlesztése, és ezek olyan központokká tudnak válni, amelyek egyrészt védelmi bástyaként működnek, másrészt pedig nevelési célt is meg tudják valósítani.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Véleményem szerint a hazaszeretet ízének a megízlelése az nem korhoz kötött. Ők a katonáskodást, az embertársainkra való vigyázást, ugye a rendőrök, katasztrófavédők teszik, ezt testközelből ismerhetik meg itt, hiszen a táborba nap mint nap különböző szakterületek képviselői érkeznek, és a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak. Tehát a szolgálat ízének a megismertetése szerintem nagyon fontos, és ezért hiánypótló kezdeményezés itt a választókerületben, amit szeretnénk szélesíteni és meghonosítani. Ez a honvédelmi sporttábor.
Végül Kéri Zoltánt, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjét hallják.
Magyar Honvédség sportszázadával is szoros kapcsolatban állunk, ahol különböző katonasportolókat, olimpikonokat is próbálunk minél többször elhívni ezekre a rendezvényekre. Egy ilyen példamutatásként, hogy erre is lehetőség van az élsport mellett, hogy a katonai hivatást is válasszák párhuzamosan. Nagyon szeretik. Itt nyilván nekünk a fő célunk a tömegbázis elérése, szóval nem az élsportra koncentrálunk, de hogyha ott látunk ügyes gyerekeket, már volt például sportlövészetbe, légfegyveres lövészetbe, őket próbáljuk orientálni ilyen nagyobb klubokba, ahol ezt tovább hűzhetik.
Folyamatosan készül a bajnokságra az MB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A szakmai munkát továbbra is Tréki Tamás irányítja, a játékos keretben viszont történtek változások. Petneházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt évekhez képest bővebb kerettel tudunk számolni. Az annak köszönhető, hogy több saját nevelési fiatal került föl a keretbe. 18 fős a keretünk, ami gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy egy 60-65%-a már úgymond saját nevelésű fiatalokból, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Tehát kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ami úgy gondolom már jónak mondható, és ez amikor 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag elkezdtük a közös munkát, akkor ez az arány lényegesen rosszabb volt a helyiekre nézve, de a 7 éves utánpótlás nevelő munkánknak, illetve ahogy alakultak a dolgaink, annak köszönhetően most már elértük ezt a egészen jó arányt. Elkészült a csoportbeosztás. Mi a tavalyi évhez hasonlóan a D csoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5 Hajdú megyei csapat van benne, illetve 3 Szabolcs megyei, de továbbra is a 8 csapatos alapszakasz megy, mint az elmúlt évben. Aztán majd utána a 2 8 csapatos a C csoportnak, a másik csoportnak a adott helyre kerülő csapataival fogunk játszani, alsó vagy felső házat. A kitűzött célunk egyértelműen, amit Tréki Tamás edző, illetve a vezetőség meghatározott, hogy próbáljuk az alapszakaszt első helyen végezni, mert úgy van értelme neki menni egy bajnokságnak, tehát továbbra is mindenféleképpen az, hogy a felsőházba kerüljön a csapatunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.